Szép jó estét kívánok mindenkinek, urnabontással. Egy darab van benne. Így nem nyerünk választásokat egyel.
Majd
aláírjuk a jegyzőkönyvet. Kedves látó atya, a halottak napja a közel... Csánat. Már Freudi elszólál. A halottak napja közelsége indított a kérdés feltételére. Az egyháznak mi az állásfoglalása a hamvasztásról? Csak elfogadja? Egyházi személyeknél nincs tudomásom nekem arról, hogy megtörténne. Köszönöm. Mármint egyházi személyeket nem hamvasztanak el, de hamvasztanak egyházi személyeket is. Ha jól tudom, a 20. század közepe óta abszolút bevett szokás az egyházban is a hamvasztás, mivel a föltámadás hitére alapozva azt, hogy nem ez a fizikai poraink és csontjaink fognak most így újra bőrt növeszteni maguk köré és föltámadni, tehát ez egy másik dolog, tehát hogy nyugodtan lehet hamvasztani, ennek nincs köze a testi föltámadáshoz, mert az egy másik kérdés. Nem tudom, hogy válaszoltam-e rá. Köszönöm szépen, akkor jó. Nincs más kérdés, hát akkor megyünk tovább. Van, mesék mondani.
Na, hallgatom.
Ja, mondja, igen.
Csoki,
mindörökké.
Hogy a Jézus nem tud valamiről, vagy hogy lehet.
Ja. Nem tudja, hogy mikor lesz az utolsó nap.
Igen.
Csak az atya. Igen, ez nagyon jó. Az az érdekes, hogy van az evangéliumban, most nem akarok butaságot mondani, hogy melyikben van az a kitétel, hogy azt a napot, tehát az utolsó napot nem tudja sem az ég angyalai, sem a fiú, csak az atya, és van egy másik evangélium a szinoptikusoknál, amely kihagyja, hogy a fiú, hanem nem tudják az ég angyalai, csak az atya, mert annak az evangelistának több megbotránkoztató volt, hogy lehet, hogy a fiú nem tud valamit. Tehát ki is hagyta az egyik szövegváltozatban azt, hogy a fiú sem. És itt ugye ezt úgy magyarázzák a biblia tudósok, hogy itt Jézus, tehát itt az emberségéről van itt neki szó, hogy mint ember nem tudja, hogy az a nap mikor lesz. És ugye ez egyezik a Filippi levél teológiájával, hogy Jézus kiüresítette önmagát Isten létére, az emberekhez lett hasonló, magyarul, ahogy Barsi Balázs atya olyan szépen mondja, az isteni képességeit nem használta. Ott van neki minden, de nem használja őket. És így mondja azt, hogy ő sem tudja ezt a napot, persze tudhatná, de itt most ez a megtestesülés logikája. Annyira ember lett, hogy ő sem tudja. Vagy amikor ilyeneket mond, hogy az atya nagyobb nálam, ugye János evangéliumában meg hasonló, ugye ez mind az ő emberségét emeli ki, de ez nem vesz el természetesen abból, hogy egy lényegű az atyával, és ő a második isteni személy, de vannak ilyen, de tényleg ilyen megbotránkoztató mondatok, szavak, amelyek csak arra utalnak, hogy ő egészen emberré lett. Olyannyira, hogy például, hogy azt mondja, hogy ha a világ végére például a saját halálunkat értjük, mert az nekünk a személyes világ végén, mikor meghalunk, hogy Jézus sem tudta, hogy hogyan és mikor fog meghalni. Neki az kibontakozott szépen lassan, hogy ő vele ez lesz, de nem tudta előre, hogy ez most minden pontosan így lesz. Vannak ilyen magyarázók, akik azt mondják, hogy ő már ugye pici korában is a keresztet ölelgette. Nem. Ez szépen fokozatosan, amikor látta, és ez mikor jutott tudatára, a Getsemáni kertbe leginkább, hogy engem ezek meg akarnak ölni, mit csináljak. Azért volt az a küzdelem. Ugye ott az atyával szinte, hogy lehet ez? Amikor példabeszédet mond arról, hogy Isten utolsó prófétáját megölik, akkor mit mond, hogy meg fogják kövezni? Kidobják a kerten kívülre, ugye a szőlőmunkások, a fiát az a gazdának, nem keresztre feszítik, megkövezik. Neki még az volt ott előtte, hogy igen, Jeruzsálemen kívül fog meghalni, mint minden próféta, de azon a módon, ahogy ők is, megkövezés által. A kereszt az, hogy ez lesz, hogy a zsidók, a vezetők összefognak a gyűlölt római elnyomással, és végül egy római módon fog meghalni, az utolsó pillanatokban lett neki tiszta és világos. Tehát ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy az emberségében ez neki megvan ez az útja. Attól ő még teljesen a második isteni személy, csak kiüresítette önmagát. Én azt hiszem, hogy ezt a mondatot is, hogy a fiú se tudja, csak az atya, szerintem itt lehet valahogy tetten élni. Valamennyire.
Van egy olyan, akkor az is erre vonatkozik, hogy mikor mondják neki, hogy jó, miért mondasz jónak, csak a mennyei atya jó, valamilyen.
Mintha ő nem lenne, így van, igen, így van. Ő is az, csak egyből viszi igen tovább, igen.
Miért mondasz engem jónak, mert csak a mennyei
atya. Így van. Van-e még kérdés, aki nem dobta be esetleg, és bedobná? Igen, Kinga, igen, hallgatom.
Miért használunk mindig egy olyan megfogalmazásokat, mondjuk a Szentlélektől, hogy ettől származik, vagy attól, tehát hogy ilyen származik?
Hát mert nincs jobb szó. Nincs jobb szó. Tehát amikor az egyház megpróbálta megfogalmazni, hogy ez a Szent Háromságon belül most mi zajlik, akkor évtizedekig, mondhatnám századokig, keresték a legjobb szót. Tehát ez nekünk ma már annyira természetes, hogy azt mondjuk, hogy az atya a fiú az atyától született, a Szentlélek az atyától és a fiútól származik, de amíg az egyház, a teológia megtalált ezeket a szakszavakat, magát azt a szakszót, hogy Szent Háromság, hogy egy Isten, három személy, ezek évszázadokig tartottak, amíg megszülte az egyház ezeket a szavakat, mert valahogy tetten kell érnünk, hogy a Szent Háromságon belül, hogy ott mi zajlik. Tehát, hogy a fiúra mondjuk csak az, hogy született az atyától, de ez nem fizikai születés. A fiú sosem volt az atya egyedül. Csak mégis az atya az ősforrás, akitől öröktől fogva és örökre születik a fiú. És kettejüktől örökvel fogva származik a Szentlélek. Ezek mind-mind dadogó szavak, ugye, mert próbálunk egy isteni valóságot valahogy szavakba önteni, és az egyház ezeket a szavakat találta, hogy ez alapján talán valamennyire lehet. Ezért használjuk ezeket. Nagyjából. Jó, akkor menjünk is bele a témába, akkor így a napos Madagaszkár után visszatérve a ködös hideg Magyarországra, Albionba, így van. Múltkor én itten hirtelennyében említettem itt nektek ugye a lelki szabadság kapcsán ugye valakit, akinek eszembe se jutott rendesen a neve, megtaláltam, hogy mire is gondoltam. A könyv, amiből idézem, az a Nyolc Boldogság Közösségnek a Belső Szabadság című könyve, ez a Jacques Philippe atya írta, ez egy nyolc boldogságos atya. A Belső Szabadság, ez egész kis könyvecske, nagyon ajánlható, arról szól pontosan, ami itt a hatodik lakásunk, ötödik fejezetének a témája, hogy a szabadságot hogyan tudjuk megélni. És akkor ezen belül van egy nagyon pici kis rész, idézet attól a bizonyos holland kislánytól, akinek a nevét én a múltkor nem egészen tudtam, és nem tudom, hogy neki magyarul jelente meg valamilyen, de amit itt idéz a szerző tőle, az engem nagyon megfogott, és szerintem nagyon jó példája annak a belső szabadságnak, amit Teréztől tanulunk, és őt így hívják, hogy nem tudom, jól ejtem ez, Etti, tehát ez két tév, és Hillesumnak van írva a neve, Hillesum. Ha jól látom, ő holland volt, de nem tudom hollandul, hogy kell kiejteni, én Hillesumnak mondom, lehet, hogy nem itt kell. Etti Hillesumról van szó, egy fiatal zsidó lányról, és most felolvasom, amit szerzőnk ír, aki 1943. novemberében halt meg Auschwitzban. Naplóját 1981-ben adták ki franciául. Ez az egy lélek története, ugye utalva Kis Szent Teréz művére, Hollandiában játszódik a náci zsidó üldözés megerősödésének pillanatában. Egy szintén zsidó pszichológus barátjának köszönhetően a szerző, anélkül, hogy kifejezetten a keresztény hitre tért volna, fölfedezi a kereszténység központi értékeit, az imádságot, Isten jelenlétét a szívében, az evangéliumi hívást, a bizalom teljes önátadásra, a gondviselés felé. Felkavaró érzés látni, hogy ez a bensőleg oly törékeny fiatal lány, aki mégis elemi erővel törekedett az igazságra, amennyire tőle tellett, próbálta megélni ezeket az értékeket, és ahogyan a külső szabadságától fokozatosan megfosztották, úgy fedezte fel önmagában a boldogságot, valamint azt a benső szabadságot, amelyet többé már senki el nem vehetett tőle. Itt az alkalom, hogy idéznünk néhány mondatot az írásaiból, ahol igen kifejezően tudósít lelki megtapasztalásáról. Ez már a szerző szavai. Ma reggel végig bicikliztem a stadion kávén, élveztem a tágas levegőeget a város szélén, belélegeztem a friss, nem kiporciózott levegőt. Mindenütt táblák, melyek a szabad természet útjait lezárják a zsidók elől. De afölött az útszakasz fölött is, ami megmaradt még nekünk, ott a teljes ég volt. Nem tehetnek velünk semmit. Valóban nem tehetnek velünk semmit. Egy kicsit megnehezíthetik az életünket. Megfoszthatnak anyagi javainktól, külső mozgás szabadságunktól, de a legjobban mi fosztjuk meg magunkat. Legjobb erőinktől fosztjuk meg önmagunkat helytelen magatartásunkkal. Azáltal, hogy üldözöttnek, megalázottnak és elnyomottnak érezzük magunkat. A gyűlöletünk által, a vakmerőségünk által, mely félelmet takar. Az ember persze olykor szomorú és levert mindamiatt, amit vele és a többiekkel tesznek, ez emberi és érthető dolog, de mégis a legnagyobb rablást mi magunk hajtjuk végre önmagunkkal szemben. Én szépnek találom az életet, és szabadnak érzem magam. A bennem feszülő égboltok épp oly tágasak, mint a fölöttem lévő. Hiszek Istenben, és hiszek az emberekben. Lassanként kimerem őszintén mondani, hamis szégyenkezés nélkül. Én boldog ember vagyok, és dicsérem ezt az életet, igenis az Úr, és még mindig csak az Úr 1942. évében. De hányadik évében is a háborúnak? Ez a kis idézet, amely szerintem rendkívül mutatja, hogy mit jelent bensőleg szabadnak lenni, amit a hétköznapi misztika kapcsán tanulunk. Külsőleg a szabadságunkat elvehetik, ez nem a mi döntésünk, de az, hogy ezen belül én áldozatnak deklarálom-e magam, az már az én döntésem. Hogy azt mondom, hogy én vagyok az üldözött, én vagyok az áldozat, én vagyok az, akit nem szeretnek, vagy másképp döntök, és azt mondom, hogy én ezen belül vagyok szabad, ezen belül vagyok boldog, ezen belül, hogy megfosztanak a külső szabadságomtól, vagyok én az Isten szeretetje. Ez az én döntésem kérdése. Ezt senki meg nem tudja hozni helyettem, és senki el nem veheti ezt tőlem, bármennyire is veszik el a külső szabadságomat. Azt hiszem, hogy bármilyen életkörülmények között éljünk, ez mindig egy nagyon-nagyon fontos kérdés számunkra. Mennyire engedem, hogy a külső dolgok határozzanak meg? Mindig hatnak ránk a külső dolgok, de nem határozhatnak meg teljesen. Nem arról van szó, hogy számításba se veszem, ami körülöttem zajlik. Dehogy nem. De mégsem engedem, hogy az identitásom és végsősorban a boldogságom az élet körülményeimtől függjön. Mert belsőleg szabad vagyok, és ez egy döntés. A boldogságunk nem függhet a körülményektől. Döntés kérdése. Ez nem mindig egy nagy emocionális dolog, hogy boldog vagyok, madarat lehet velem fogatni. Nem. Ott van a szomorúság, ott van a szenvedés, de ezen belül eldöntöttem, hogy nem leszek áldozat. Nem leszek elnyomott, mert ez az én döntésem. Én Isten szeretetje vagyok. Tudom, ki vagyok Krisztusban, tudom, mi a helyem az életben, hozzátartozom, és ezt senki nem veheti el. Hát ez csak egy kis kiegészítés ahhoz, amit az a kapcsán tanulunk, hogy ugye a misztikusunk, Avilai Teréz itt röpköld a levegő égbe, és ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy hüde jó neki, inkább kihámozzuk ebből a jelenségből az üzenetet. Én azt hiszem, hogy az ötödik fejezetet a hatodik lakásban nem is nagyon tárgyaljuk tovább, mert igazából ez volt a lényege. Teréz itt most már más dolgokról ír ebben a fejezetben, más üzeneteket próbál nekünk átadni, amely talán kicsit most itt átugorható, hiszen sok fontos dolog van még hátra. Ezért menjünk egy nagyon fontos fejezetbe, a hatodik fejezetbe. 6.6, hatodik lakás, hatodik fejezet. Mivel indul ez? Így indul. Ezektől az igen nagy kegyelmektől, mármint ugye itt a repülés, meg a szívsebzés, meg a többiek, olyan vágy fogja el a lelket, hogy teljesen élvezze, amit készítenek neki, hogy rendkívül nagy, mégis jóleső gyötrelemben él, erős vágyat érez a halál után, és nagyon gyakori könnyekkel kéri Istent, vegye fel őt ebből a száműzetésből. Minden fárasztja, amit itt a földön lát, csak a magányban lel valamelyest enyhülést, és aztán visszatér ez a fájdalom, soha sincs olyan, hogy enélkül lenne. Egy szóval ez a pillangócska nem tud pihenőre találni. Na most miről van itt szó? Ugye arról van szó, hogy a misztikusunk átélt egy csomó nagy rendkívüli jelenséget. Megnyílt neki a hetedik mennyország. Látta, hogy ez milyen szép, és ugye itt jön a misztikusoknak a nagy problémája, ami egyébként a miénk is lehet egy sajátságos módon, hogy annyira tetszett neki nyilván az, amit ott látott, hogy ő szeretne minél hamarabb megszabadulni a földi élettől, levetni a test börtönét, és menni oda, ahol, amit látott a mennyországba, vagy akárhova, mert hát az olyan szép volt. És ugye erre azt mondanánk így egymás közt, hogy hát ez igazán valami nemes dolog. Hát ez nem valami csúnya dolog. Hát persze, hát a föld az síralomvölgy, és akkor menjünk oda, ahol vár minket az örök boldogság. Igen ám, de megint csak látnunk kell, hogy ez a hatodik lakás, és a hetedik lakásban a lélek bármennyire is tisztában van a mennyország boldogságával, nem akar oda menni, csak akkor, amikor kell, idő előtt egyáltalán nem akar oda menni, mert tudja, hogy neki dolga van a földön. De a hatodik lakásos lélek elvágyódik a földről, meg akar halni. Azért akar meghalni, azért akarja minél hamarabb az életét bevégezni, hogy menjen a mennyei örök boldogságba. Nem önzésből mondja ezt, van neki egy szép célja, és mégis tökéletlenségről beszélünk, mégis egy kilengésről beszélünk, ami a hatodik lakásnak ugye az egyik legfontosabb jellemzője, hogy a lélek itt kileng, szélsőséges dolgai vannak. Ez a fajta szentséges és üdvösséges halálvágy, hogy itt akarom hagyni ezt a csúnya földi életet, és menni akarok a mennyei boldogságba, testvéreim az Úrban, ez is egy kilengés. Honnan tudjuk ezt, hogy a hetedik lakásban, a teljességben, ahová törekszünk, ennek a halálvágynak már nyoma sincs. Teréz élni akar, addig, amíg kell. Tenni akarja a dolgát, addig, amíg lehet. Sajnos, egyébként azt hisszük, hogy ez a fajta halálvágy igazából ez a tökéletesség, és sok szentet csak eddig ábrázolunk. Mennyire rányomja a bélyegét a szentekről szóló tudásunkra az, hogy azt gondoljuk, hogy a szentség legmagasabb szintje az, amikor már valaki két lábbal tiporja a földi életet, már nem is akar tudni arról, hogy mi ez az egész anyagvilág, ő már csak a misztikus szeretet tüzében ég, már csak szellemi dolgokkal foglalkozik, és minden nap azt várja, hogy mikor kapja meg a beutalót a mennyei rehabilitációra vagy valahol. És azt gondoljuk, hogy ez a tökéletesség. Hát hány szentről beszélünk csak így, hogy meg akart halni Isten iránt való szeretetből. Nem azért, mert szuicid hajlamai voltak, hogy meg akarta gyilkolni önmagát. Nem. Ő Isten iránti szeretetből akart meghalni. És miért böjtölt, miért macerálta magát ostorral, meg mindenféle övekkel, meg stb. Hogy hát gyorsítsa ezt a folyamatot, és hát azt mondjuk erre, hogy gyerekek, hát ez a csúcs. És nem. Nem, hogy nem csúcs ez, hanem ez egy szélsőséges kilengés, amely igazából nem követendő. De egyébként a világ, amikor a kereszténységet szemléli, a világ kívülről, amikor az egyházat szemléli, még így unblock is valaki megfogalmazhatja velünk kapcsolatban azt, hogy a kereszténység lényege az, hogy hagyjuk itt ezt a földi világot. Hogy ne éljünk ezen a földön, mennyországba törekszünk. Nekünk a mennyországa fontos, és oda akarunk menni, a föld meg pusztuljon, és nem érdekel bennünket. És a világtól kapunk ilyen kritikát néha, és sok keresztény, aki bizony ilyen szélsőségekben él, megkapja azt a teljesen jogos kritikát, hogy te nem is élsz e világban. Te egy álomvilágban élsz, te a mennyországba törekszel, neked már csak a szakrális tömjénfüst szagú vallásoskodás létezik, és elszakadtál a realitástól. Ez a kritika jogos. Ez a kritika igaz. Az a keresztény ember, aki elszakad a földi realitástól, és nem él két lábbal ezen a földön a valóságban, az tényleg egy maga által elképzelt álomvilágban él, és meg kéne hallani ezt a kritikát, hogy nem, a valódi keresztény az viszont két lábbal a földön áll. A valódi keresztény, aki Istennel egyesült, az tényleg ebben a világban akar élni addig, amíg kell neki. Mert tudja, hogy nem véletlenül van ezen a világon. Tehát nekünk tudni kell, hogy a kereszténység, nem, vagyis a földi életünk nem csak egy ilyen etap, egy ilyen vizsga, amit le kell tudni, hogy bejussunk a mennyországba. Nekünk itt dolgunk van. És mindenkinek dolga van a földön. Nem csak egy ilyen, hát, hogy át kell ezt gyorsan szaladni ezen az életen, mert hát a mennyországra vagyunk teremtve. akkor Isten megcsinálta volna azt is, hogy egyből oda terem bennünket. De valamiért adott egy földi életet, mert nekünk itt dolgunk van. És aki Istenhez tartozik mélyen, az még inkább elmondhatja magáról, hogy neki itt ezen a földi világban dolga van. És ez mindnyájunknak így van. És persze, hogy az életünk egyszer véget ér, és megyünk a mennyországba. Persze. De addig is van itt a földön egy küldetésünk. Tehát amikor a kereszténység egy olyan képet mutat magáról, hogy a földi élet rossz, a világ rossz, lábbal kell tiporni, és el kell szakadni tőle, mint Szodomából, Gomorából, el kell szaladni, az nem hiteles kép a kereszténységről. Egyáltalán nem. Sokszor szoktuk ezt mondani, hagyjuk itt ezt a világot, égjen el a földi világ a bűnösökkel együtt. Ugye? Ugye ez a fajta dolog, hogy ők, akik benne vannak, pusztuljanak, mink meg szépen megyünk majd a magunk helyére, és nem is törődünk azzal, hogy szegénykék ott, ugye, hát Lót feleségét itt értem meg, ugye, hogy hát hátra nézett, hogy hát ott még emberek vannak. De hát mindegy, menni kellett neki, de hát nem tudott tovább menni, mert sóbálványá vált szegény. De... Hát azt nem tudom. Azt majd meglátjuk oda át, hogy hová jutott. Az ítélet az az Isten dolga. Én nem ítélkezek idő előtt. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy mikét hagyjuk itt ezt a világot, hogyan égjen el ez a világ a bűnösökkel együtt, hogy törekszünk a földi dolgokat elhagyni és a mennybe készülni. Egyébként, saját személyes megjegyzésem, emiatt lettek ilyen meg nem érdemelt magaslatra állítva a szerzetesek. Akik látszólag, ugye, látszólag, és ezt merek tanúságot tenni arról, hogy látszólag nagyon sokszor így élnek, hogy ők kivonultak. Ők a bűnös, mocskos világot elhagyták, fölmentek a hegyre, vagy lementek a völgybe, vagy bezárták magukat a falak mögé, és akkor az már a mennyország előíze, az már nem a moskos, büdös utolsó világ, hanem az már a mennyei boldogságnak az előíze. És ez megszülte a kereszténység legnagyobb rákfenéjét, ezt a két lépcsős, ezt a kétszintes kereszténységet, a felső kaszt a papság és a szerzetesség fölül, az alsó kaszt a pornép, a plebs, meg ugye a többiek, akik örüljenek, hogy egyáltalán, hát még úgymond nagy nehezen bejuthatnak a tisztító tűz legalsó fokának ott a szélén esetleg, ha a szerzetes a kármelita skapuláriával így lelógatja neki, hogy gyere, gyere be. És ugye látjuk ezt, hogy ez teljesen ellentétes az új szövetség víziójával, ahol nem világi és szerzetes van, hanem a keresztény. A Krisztushoz tartozó ember, akinek van egy hivatása. De a hivatások nem állnak hierarchikusan egymás fölött vagy alatt. Minden hivatás más és más. De a II. Vatikáni Zsinat végre ünnepélyesen is kimondta, és érthetően, hogy az életszentség teljességére, a Krisztussal való kapcsolatunk teljességére minden ember meg van hívva maga élethivatásában. Nincs egy olyan élethivatás, amely önmagában azért, mert valaki egy életformát él, vagy egy bizonyos szabás minta van rajta, már ezért ő közelebb állna az üdvösséghez. Nem. De a szerzetesi létformát gyakran összetéve ezt tették ezzel, hogy mivel a kereszténységben alapvetőleg ott volt az, hogy ki kell vonulni, itt kell hagyni a büdös mocskos világot, mert ez rossz, és akkor ezt kik tudják megtenni? Hát azok, akinek se kutyájuk, se macskájuk, és akkor bevonulnak a kolostorba. Na, hát hogyha valaki azért vonult be annak idején, mert a világot rossznak tartotta, azt én nem nevezem valami nagy szerzetesi hivatásnak. Aki azért menekült be a falak közé, mert egyébként nem tudna a világa meglenni, és egyébként is utál mindenkit maga körül, az egy a kolostorban is mindenkit utálni fog maga körül. Kettő, ez egyáltalán nem valami isteni hívás, vagy hivatás, hanem egy menekülés. Tehát ez csak így a szerzetességről mondom, hogy a világ, ugye tudjuk, az egy lelkület. A világiasság az nem egy hely. Erről már talán beszéltünk. Tehát a világ az nem az, hogy a bécsi kaputér még a világ, bejövünk ide a falak közé, mert nem a világ. Mink már nem vagyunk a világban, de a világ az egy lelkület, amit magunkkal vihetünk a legeldugottabb remeteségbe is. A legelzártabb szerzetesi cellába is magunkkal vihetjük a világias lelkületet. És emellett a legforgalmasabb, legdinamikusabb családi és mindenféle életben is megélhetem a nem világi lelkületet, a nem világias lelkületet, hanem az egészen krisztusi lelkületet. Nem életforma kérdése. Tehát az új szövetségnek a víziója és az egyházunknak a tanítása nem az, hogy hagyjuk itt ezt a világot, pontosan arról van szó, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk miatt nem, hogy elhanyagoljuk ezt a földi világot, hanem törekszünk egy jobb világot építeni. A szeretet civilizációját fölépíteni. Ezt, hogy építjük Isten országát. Jézus erről beszélt. Isten országa, amely közöttetek van. Nem kell kivonulni valahova, hanem itt, ahol vagyunk, próbáljuk a földi életünket jobbá tenni. A földi világot építeni. Tudjuk, hogy nem ez az örök hazánk, ahol vagyunk. De mégis, mivel Isten bennünket ide helyezett, okkal helyezett ide, feladatot adott nekünk, és éppen ezért a keresztény ember pontosan nem kivonulni akar, hanem jobbá tenni a maga kis világát, amennyire csak lehet. És így válunk a föld sójává és a világ világosságává, de hát nem. Hát a sót azt mibe szórjuk bele, a levestő külön? Hát ennek semmi értelme nincsen, a só az a levesbe megy. Mi vagyunk keresztények, a só, a leves, meg a világ. Ez belemegy, nem kívülre, hogy most ezt felszórjuk valahova, akkor a levesnek az egyáltalán nem fog valami hasznára válni. Tehát nem vonulunk el egy barlangba, hogy várjuk a világ végét. Ugye? Olyan nyugodt, hogy hát ez a földi mocskos utolsó világ már. Poff, inkább elvonulok egy barlangba, csak jön a világ vége egyszer, megvárom. Vagy én halok éhen, még jobb. Nem vonulunk el egy barlangba. Egyébként emlékezzünk vissza, Szent Pál dilemmája ugyanez. A Filippiekhez írt levél első fejezetében így írja, mert számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség, de ha az életben maradás az eredményes munkád jelenti számomra, akkor nem tudom, mit válasszak, írja Pál. A kettő közt vívódom. Szeretnék elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez mindennél jobb lenne. Így van. Ti értetek viszont szükségesebb, hogy a testben maradjak. Mivel meg vagyok erről győződve, tudom, hogy maradok, és együtt maradok minnyájatokkal a ti előre haladásotok érdekében, és hitből fakadó örömötökre, hogy még inkább dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban, amikor újból elmegyek hozzátok. Pálnál is itt volt ez a dilemma. Persze, hogy mindennél jobb lenne. És vannak pillanataink, hogy azt mondjuk, hogy tényleg, adjuk ezt az egészet a fenébe, tényleg mindennél jobb lenne Krisztushoz menni, megnyugodni, levenni a vállunkról az összes terhet, az összes felelősséget, összes könnyünket letörölni, persze, hogy mindennél jobb lenne. Ez a hatodik lakásnak a hozzáállása, hogy az lenne a legjobb. De a hetedik lakás hozzáállás oda jön be, amikor valaki azt mondja, hogy aha, jó van, de nekem ebben a világban van valami dolgom, nekem ebben a világban van valami feladatom, amit addig be akarok tölteni, amíg Isten azt megengedi. Addig akarom a földön élni, amíg csak kell, mert ez nekem munka, ez nekem szolgálat, és Pál ezt választotta. Ebből látszik, hogy a hetedik lakásban volt, nem a hatodikban. Mert a hatodik lakás igazából egy önzőség. Lehet most már misztikus önzőség, de akkor is önzőség. Hogy nem érdekel senki, én Istenhez akarok menni. Hogy az embertársaimmal mi történik, az le van nagyon nagy betűkkel téve oda az asztal alá valahol. Az engem nem érdekel, én menni akarok a jó Istenhez. Nem, de önzőség ez. Tehát ilyen az, amikor például, ez egyébként kicsibe is megtörténik velünk, az, amikor például a testvéreink szeretete helyett, ugye, választjuk a vallásoskodást például. És akkor valaki azt mondja, hogy hát hétköznap is elmegyek misére, most nem a hétköznapi misére járókat ítélem el, csak például annak a valakinek mondjuk unokáira kéne vigyázni, vagy mondjuk a testvéri szeretet belőről adni, de ő minden nap misére megy. Na most melyik a jobb? Melyik a nagyobb szeretet? Például. Ugyanerről lehet itt szó kicsiben, hogy én megyek oda, mert a templom, meg minden jó, ez nagyon szép, de azt se felejtsük el, hogy vannak állapotbeli kötelességeink, van dolgunk. Főleg azok irányába, akik körülöttünk vannak. Tehát itt nem a hétköznapi misére járással van baj, hanem a motivációval. Miért vagyok ott? Lehet, hogy azért vagyok ott, mert így tudtam elmenekülni az egész családi mizériából. Jézus Mária! addig is meg nyugton vannak, addig se kell szeretnem őket, még a templomba vagyok. Addig se kell a mocskos arcukat látni, még a templomba vagyok. Férnek, feleségnek a kibírhatatlan mi voltát, addig se kell elviselni, még ülök a templomba. Ugye? Hát ez nem valami nagy szeretet, és hát igazából rá kéne nézni azt, hogy mi is a probléma otthon, és nem menekülni tőle, de ez már egy másik katekézisnek az anyaga. Na, szóval a Krisztust valóban szerető lélek nem meghalni akar, hanem minél tovább szolgálni. Mert tudja, hogy dolga van ebben az életben. De Teréznél, amit most olvasunk, ez egy átmenet. Ez egy átmeneti időszak. Mindnyájunk életében lehet ilyen kisebb-nagyobb intenzitásban. A szent misztikusoknál ez ugye nagyon intenzíven jelentkezett, hogy tényleg, ugye, ahogy Teréz és keresztes Szent János ugye a közös versükben, annyiban közös, azt mondtam, hogy a refrén ugyanaz, valószínű, ugyanazon időben írták, hogy meghalok, mert nem halok meg. Annyira meg akartak halni, hogy belehaltak majdnem abba, hogy nem haltak meg. Na megint ez a misztikusok egyéni szott problémája, hogy ők most abba halnak bele, hogy nem halnak meg. De nekünk jó, hogy ez ilyen intenzíven nincsen. De bármennyire is ők ezt írják, ez egy átmenet. Nem ez a csúcs. Nem ez a csúcs. Tönkreteszem magam Krisztus Jézus iránti szeretetből. Agyon böjtölöm magam. Ő iránta való szeretetből, hogy meghalljak már végre. Megyek a mennyországba most már tényleg, ne segítsen rajtam senki. Jaj, ezért engem biztos, hogy hűha, de veszi a lemezgyár, de nem baj. Van ez az antiókiai Szent Ignác nevű valaki, aki egy nagyon nagy szent. És nagyon, ez egy ugye egyház, atya, második század, tehát kezdeti. És ugye ő neki rengeteg szép levele van, meg minden, de én, megbocsásson nekem mindenki, sose tudtam mit kezdeni azzal, hogy őt ugye viszik a vértanúságra, ugye hajón, ugye Rómába, ugye a hajóról írja ezeket a leveleket a különböző egyházaknak, és azt kéri, hogy ne mentsetek meg, ne gyertek értem. Hadd őrüljenek meg az oroszlánoknak a fogai, és hadd legyek én Krisztus tiszta a búzája, vagy nem tudom én ott mit mondod. Ne haragudjatok, én ezzel sose tudtam mit kezdeni. Ignác nagy szent, de hatodik lakásban volt akkor, mikor ezt mondta. Lehet, hogy oroszlán szája előtt már rájött, hogy lehet neki, mégiscsak jobb lett volna a kisegyházakat szolgálni, és talán nem baj, hogyha lett volna valami mentőakció, és érte jönnek a keresztények. Lehet, nem lett volna baj. Látja, tehát én ezzel nem tudtam mit kezdeni, hogy ne gyertek értem, én menni akarok Krisztushoz. És akkor hagyd szenvedjem el a vértanúságot. Én ezzel sose tudtam mit kezdeni, mert szerintem sokkal nagyobb szeretet lett volna az, ha azt mondja, hogy ő marad és szolgálja ezeket a kereszt, újonnan született kis keresztény egyházakat. Na, hát igen, egy keresztes Szent János például ott volt a börtönben, ugye, majd fogunk róla beszélni, a saját rendtársai, ez nálunk ilyen rendi hagyomány, hogy így egymást így nagyon szeretjük így börtönbe zárni, így nem mindig, ma már kevésbé. És így győrben mi nagyon jó meg vagyunk. Na, szóval lényeg, hogy 16. században keresztes Szent Jánost a saját rendtársai becsukták a börtönbe, a toledói kolostor börtönbe, és ott volt szerencsétlenke 9 hónapot. És mit, honnan lehet tudni, hogy ő a 7. lakásban volt? Onnan, hogy azt mondta, már 9 hónap után, de azt mondta, hogy én itt nem fogok megrohadni. Én megszökök, és megszökött a börtönből. Olyan kalandfilmbe illő módon, majd fogunk róla beszélni, hogy hogyan ereszkedett le ott a magas börtön ablakból, meg majdnem ugye beleesett a kolostor fal és a kolostor közé, ahol már akkor vége lett volna, mert akkor érte jönnek, de pont a falon kívülre esett. Van ennek egy nagyon kalandos története, de pontosan erről szól. Mondhatta volna ott, hogy hát gyerekek, úgyse adnak enni, én itt már mindjárt meghalok, hát de Jézuskához megyek, nem? Hát ez erre vágyódtam, hát én mondtam azt, hogy meghalok, mert nem halok meg, hát most aztán meghalok. De mire jött rá? Hoppá, most született egy sarutlan kármelita rend. Kezi csókolom. Most született egy új közösség az egyházban, amit Isten én rám bízott valamilyen oknál fogva. Nekem dolgom van. Nekem menni kell ezt az új közösséget szolgálni. És megszökött a börtönből. Pedig mondhatta volna, hogy hát itt már mindegy, én nekem itt már nem tudok mit csinálni, én már itten én meg fogok itten halni, és nem, ott hagyta ezt az egészet. Tehát lehet, hogy Antiókiai Szent Ignác is lehet jobban tette volna utolsó pillanatban, de mindegy, ő már így lett nagy szent, de keresztes Szent János hozzám közelebb áll ebből a szempontból, hogy azt mondta, hogy mindig van B-terv, nincs mindig az, hogy én már nekem már mindegy, most már a körülményeim ugye már olyanok, hogy én már készpassz, nekem az életem már annyi. Nem. Volt B-terve. És azt mondta, hogy nem érdekel, nem fogom az Isten akaratára fogni azt, hogy engem itt akármilyen kármeliták itten kínoznak erkölcsileg, meg testileg. Nem fogom azt mondani, hogy Isten szerető akarata. Isten szerető akarata a frászt, emberi gonoszság, tisztán, csupán vegy tisztán. És elszaladt onnan, és megszökött onnan, mert tudja, hogy van dolga ebben a világban. Na ugye jó lett keresztes Szent János, hát ki tudja mikor, majd 2020-ban valamikor, nem, azért talán már remélem a következő naptári évben, hiszen már decemberben vagyunk, át fogunk térni ő rá is. Na de térjünk vissza Terézhez, aki azt mondja, hogy ebben a bizonyos halálvágyban, amit ő megél, azt mondja, hogy ebben a lakásban folytonosak az elragadtatások. Az elragadtatásról beszéltünk, ugye ez, hogy ő teljesen most már átadja magát Istennek, ő ilyen extatikus állapotban van, és hozzáfűztük, hogy ez is egy szélsőség, ez is egy kilengés. Elragadtatok, már nem is akarok a földön lenni, jajajaj, igen. Folytonosak az elragadtatások. A hetedik lakásban megszűnnek. Ezt ő maga írja így. A hetedik lakásban már nincsenek ezek a bizonyos elragadtatások. És így írja, folytonosak az üldöztetések és a megszólások is, mert noha szeretne félelem nélkül élni, nem hagyják, mert sokan vannak, akik belekötnek, kivált kép a gyóntatók. Jaj, megint nem a csúnya, mocskos világi valaki, nem tudom, sátán fajzattól szenvedett, hanem a gyóntatótól szenvedett, ez már csak ugye zárójelbe. De ugye szegény üldöztetéséri, megszólásokéri, miért? Mert ugye, és itt ez is jogos, hogy aki ilyen nagy halálvágyal van, meg akarok halni, persze, hogy a környezet azt mondja rá, hogy bogárkám, ez így nincsen jól. Csak a hatodik lakásban a lélek ezt úgy veszi, hogy engem megszólnak. Üldöznek, nem értik meg az Isten iránt való nagy szeretetemet, hogy én le akarom vetni ezt a földi mindent, és menni akarok ő hozzá. Tehát itt ez üldöztetésnek mondja, igazából lehet, hogy a földön maradt realitásban élő emberek azt mondják, hogy bogárkám, lehet neked dolgod van még ezen a világon, és ne akarjám annyira meghalni, mert van még neked feladatod. És lehet, hogy ezt meg kell hallania annak, aki ilyen állapotban van. És írja, noha a lélek egyfelől nagy biztonságot érez, belső biztonságot. De szeretem ezt a szót, belső biztonságot érez, különösen, amikor kettesben marad Istennel. Aha, tehát amikor éli az Istennel való kapcsolatát, ugye annak abban a dimenziójában, amikor le tud ülni, imádkozni és meghitten Istennel lenni, na ott van neki egy nagy biztonságot. Átéli, hogy igazából az, amire ő vágyik, hogy a mennyország, meg minden az igazából itt van hozzá közel. De a nap többi részében lehet, hogy ez a halálvágy nála még egy kicsit folytatódik. Harmadik pontban így írja. Isten olyan nagy vágyat ad ezeknek a lelkeknek, hogy ne bántsák őt semmilyen dologban, akármilyen kicsi legyen is, és ha lehet még hibát se kövessenek el, hogyha másért nem, pusztán emiatt szeretne menekülni az emberektől. Ez pozitív hozzáállás? Nem. Ez is a kilengés. Kik a másik emberek? Akik engem bűnbe visznek. Tehát ez a definíciója a világnak, a többi ember az csak az én szentségemet zavarja. Hát, ez se valami nagy szeretet. Pusztán emiatt szeretne menekülni az emberektől, de Teréz a karikatúrát írja le, hogy ez a lélek, ez egy ilyenfajta szélsőséges. És nagyon irigyli azokat, akik a pusztában éltek és élnek. Jaj, szeretne oda menni ő is. Másfelől szeretne kiállni a világ közepére, hogy meglássa, része lehet-e abban, hogy akár egy lélek is jobban dicsérje Istent. És ha nő, mármint ugye neme nő, ugye nemiasságilag, akkor gyötrődik a természetéből fakadó kötöttségek miatt, amiért nem tehet így, mármint nem vonulhat ki a pusztába. És nagyon irigyli azokat, akiknek szabadságukban áll nagy hangon hirdetni, hogy kicsoda ez a seregek nagy istene. Na ez a lélek ugye megint csak szélsőséges. Egyrészt irigyli azokat, akik teljesen kivonultak ebből a világból. Irigyli azokat, akik a sivatagban élnek, egy pici cellában, vagy egy hordóban, vagy egy dobozban, vagy valamiben, de kivonultak ebből a világból. Ez is egy szélsőség. De egyébként nem, de a világéletben is, ugye családi életben, vagy akármilyen életben megjelenik az, én sokszor hallom ilyet, jaj, atya, ha én egy 2 hétre kolostorba vonulhatnék, ha én ezt az egészet csak egy kicsit ott hagyhatnám is, és bevonulhatnék, mondom, ne tegye. Ne tegye. Nem, mert ez egyrészt nem jó motiváció, másrészt mondom, a világ nálunk is zajlik, csak másképp. Nem gyermekek sírnak, hanem gyónók sírnak, de ugyanarról van szó. Nem a gyerekek kérnek sokan enni, hanem jön a sok gyónó, és ők is ugye szeretnének. Tehát, hogy értitek? Tehát nem arról van szó, hogy most ki kell nekünk vonulni ebből a világból, hanem föl kell fedezni azt, hogy a világban, az életünkben, a hivatásunkon belül hogyan tudunk helytállni. Ha állandóan az vezérel minket, hogy de ha nem itt élnék, ugye akkor más lenne? Hogyha kivonulhatnék, akkor boldogabb lennék? Ezért ugye mondtuk, nem az a jó lelki gyakorlat, mert el lehet vonulni lelki gyakorlatozni egy kolostorba, el lehet menni lelki gyakorlatozni egy lelki gyakorlatos házba a világ végére, meg lehet csinálni, és ez jó, de a lelki gyakorlat akkor gyümölcsöző, amikor már nem a lelki gyakorlatra vágyok vissza, mikor lesz jövőre, hogy újra mehessek. Nem, amikor jobban megtalálom a helyem otthon. Mikor az otthoni körülményeimmel, a problémáimmal még határozottabban tudok szembenézni. Az a lelki gyakorlat valódi gyümölcse. Nem az, hogy jaj, megint haza kellett jönnöm a porba, a sárba, a izé közé, ne ott kellett hagynom azt a szép, tiszta, fönséges lelki gyakorlatot. Nem, a lelki gyakorlat, és ez persze azon is múlik, hogy aki a lelki gyakorlatot tartja, vagy a lelki gyakorlatos háznak milyen az a jellege, hogy azt sugallja-e, hogy gyerekek, itt van az élet, és az év további 360 napján az meg egy ilyen túlélendő valami. Az nem jó lelki gyakorlat. Az az igazi lelki gyakorlat, amikor még nagyobb lelkesedéssel megyek haza, mint valaha. Még nagyobb elhatározással vállalom a hétköznapi stresszeimet. Az a sikeres lelki gyakorlat. Az a gyümölcsöző lelki gyakorlat. Tehát nem az, amikor vissza akarok menni, mert ott olyan jó volt. Persze, hogy jó volt, de a töltekezés az azt jelenti, hogy megyek haza, és újra szembenézek azzal, amivel szembe kell. És itt ezt a mondatot hagyj emeljem még egyszer ki, ezt a szélsőséges dolgot, hogy egyrészt ugye Teréz írja, hogy ez a lélek szeretne a pusztába vonulni, másfelől szeretne kiállni a világ közepére. Hogy hirdesse Istent. Hát ez megint egy ilyen szélsőség, hogy ugye meg is akar halni, meg lehet annyira azért nem is, el is akar vonulni, másrészt ki is akar állni a világnak a közepére, és hogyha nő, akkor gyötrődik az miatt, hogy ezt nem teheti meg. Ugye itt Teré saját magáról ír, és benne vannak az ő történelmi körülményei, amit ugye nőként átélt, hogy nőként ő nem állhatott ki tanítani. Ugye ezt mondtuk. 16. század Spanyolországában a nőnek nem volt kiállási lehetősége. Vagy családanya lett és otthon maradt, vagy klauzúrás apáca lett. Jó, most a grófnőknő, királynőkről most nem beszélünk, most ugye a köznépről beszélünk. Nem volt lehetősége, hogy kiálljon és tanítson. Az nem volt az ő joga abban az időben. És ez neki egész életében fájt. Diszkriminációként élte meg, és ezt le is írta. Hogy miért? Csak azért, mert valaki nő, be kell zárni a rácsok mögé, írja a tökéletesség útjában. És ez neki nagyon-nagyon fájt, de mivel azért nem akarta fölbontani a társadalmi akkori rendet, nem is lett volna lehetősége, de nem akart valami külső forradalmat csinálni, mit mondott? Ha nekem nőként ez a helyem, ha nekem nőként ennyi lehetőségem van, klauzúrás apáca vagyok, már itt vagyok, mit csináljak, akkor megélem a hivatásomat 100%-osan, írja az önéletrajzban. Hogyha már semmi más lehetőségem nincs Istenről, nem állhatok ki tanítani, bár ő ezt szerette volna, meg is lett volna hozzá a tehetséget, olvassuk már el. Ez igazából neki, amit ír, ezt ő mondja. Tehát ez neki, ez egy prédikáció, ez egy tanítás, amit ő aztán szavakba ön, ezért ilyen terjengős az egész. Mert Teréz beszél, és közben írja, amit ő mond. És a nővéreit egyébként a kolostoron belül, hogy ne taníthatta volna szavaival. De ő az egész világot szerette volna. De nem volt rá lehetősége abban az időben. Ő akkor választotta azt, hogy klauzúrás apáca lesz, de akkor kiváló, tehát akkor nem immel, ámmal, ámmal, bámmal, langyos, középszerű apáca, hanem akkor azt úgy, ahogy azt kell. És egyébként ezért vagyunk meggyőződve róla, terészt ismerve, hogy ő, ha tehette volna, nagyon valószínű, hogy egy aktív apáca rendet alapít. Dolgozó, tanító, a világban élő szerzetes nővéreket alapított volna. Most ezzel nem azt mondom, hogy a klauzúrás, szemlélődő nővérek most akkor jöjjenek rá, hogy terézőket csak kényszerűségből alapította így. Nem, az a karizma, az az egyházban egy karizma. A szemlélődő élet, a klauzúrás élet, az az egyházban a kezdettől fogva jelenlévő karizma. Persze, Teréz ezt alapította, rendben van. De azért, amikor a 19. század végén megjelennek az első kármelita aktív női rendek. Tehát akik azt mondták, egyes alapító nők, hogy terézi karizma alapján mi megyünk apostoli munkát végezni. És máj napig vannak, akik ugye erre fölkapják a fölket, hogy ez a kettő hogy fér egybe. Totálisan, tökéletesen egybe fér, és Teréz valószínű ezt így csinálta volna. Vagy aktív rendet alapított volna, természetesen egy nagyon komoly imádságos élettel. De nem baj, a szemlődő nővérek karizmája az oké, az maradjon is ilyen a világ végezetéig. De egyáltalán nem baj, hogy kinőnek a kármelita családból olyan aktív női rendek, akik a terézi karizmát alapvetőleg teljes mértékben megélik, de a világban tanítanak, gyerekekkel foglalkoznak, szegényekkel foglalkoznak, kismillió dolgot csinálnak. Nekünk atyáknak meg aztán pláne. Tehát Teréz pontosan azért alapított minket, mert a nővérek ugye ott vannak a klauzúrában, a kolostorban, nem taníthatnak nyíltan az Istenről. Akkor azt mondta, alapítok fiúkat, alapítok atyákat, akik meg menjenek, azt mondják és hirdessék az igét. Ezért ugye, amikor, de ezt már kifakadtam párszor ezzel, hogy ugye megkapjuk, hogy hát nekünk is be kéne zárkózni. Kaptam is, képzeljétek el, névtelen levelet. Alá se írja. Az atyák, a fiatal atyák nincsenek soha itthon. Szombat, vasárnap se látjuk őket. Én nem tudom, milyen szombat, vasárnap volt, hogy legalább egyikünk nem volt itthon. Mindig itthon van valamelyikünk, de mindegy. És hát, mi ez a dekadencia, hogy be kell majd talán zárni akkor a győri kármelt, mert a fiatal atyák más templomokba prédikálnak, de itt nem. Hát nem tudom, az illető, ha a heti 10 percet jön el, akkor valószínű, hogy ott abban a 10 percben lehet nem futunk össze. De egyébként hát ugye, na, vagy legalább aláírhatta volna. De hát nem írta alá, hanem csak az. Be volt dobva a postaládába. Tehát fájó, fájó, amikor ugye próbáljuk mi is megélni azt, amire Teréz bennünket hívott, hogy igenis ellátjuk a helyi közösséget, de dolgunk az, hogy menjünk és hirdessük a lelki életet máshol is, és akkor hát fájó, hogy ilyeneket kapunk, de hát nem baj, ugye hát ugye kis, mondjuk így egy ilyen generációs váltás, ugye ebben van egy kicsi szemléletmódban, nem elítélve természetesen a nagy elődeinket, akikre mi építkezhetünk, de azért próbáljuk felfedezni azt, amit Teréz nekünk mondott, de nem ventilálok már tovább, mert tényleg majd a terápián ezt kibeszélem magamon. Annyira azért, hogy Jónásba elmondom, hogy ez milyen, hogy felidegesített engem, de most már mindjárt. Na, szóval, és akkor Teréz még ír egy ilyet, hogy a 6. pontban azt mondja, egy dologra vigyázzatok ezekben a mi urunk látása iránti nagy vágyakban. Már is elkezd figyelmeztetni mindenkit, hogy aki annyira meg akar halni, és Istent akarja látni, és ez neki a legfőbb vágya, vigyázni kell. Néha annyira elfognak, hogy nem támogatni kell őket, hanem elfordulni tőlük, úgy értem, ha tudtok. Igen, tehát már köszönget a 7. lakás, hogy ezeket a nagy vágyakat, hogy én meg akarok halni, és Istenhez akarok menni, ezeket kordában kell tartani. Tehát vigyázzunk, ezek el ne öntsenek bennünket. Teréz figyelmeztet, hogy ezekkel a nagy világ megvető elvágyódásokkal ne azonosítsuk az életszentséget. Tehát mondván azt, hogy, és itt egyébként már bejön a pszichológia, hogy akinek mondjuk szuicid hajlamai vannak, öngyilkos akar lenni, mert nem bírja az életet, az ezt ne azonosítsa az életszentséggel. Hogy én menni akarok az Istenhez. Nem. Menni kell, orvoshoz kell menni. Menni kell valakihez, aki segít. és segítséget kell kérni baráttól, ismerőstől, valakitől. Tehát itt lehet egy ilyen veszély, hogy valaki ezeket a hajlamait azonosítja az életszentséggel. Vagy egy nagy depressziót, egy nagyon nagy ilyen elszomorodást és egy nagy elvágyódást ebből az életből azonosítunk a lelki életnek a csúcsaival. Nem, bocsánat. Ezt a kettőt el kell választani egymástól. Teréz erre a maga módján figyelmeztet, és a hetedik pontban kicsit ezt írja a sorok között. Figyeljetek arra is, hogy a gyenge alkat is okozhat ilyen fájdalmakat. A gyenge alkat. Igen, ez nem mindig az a misztikus vágy az Isten után, ami a hatodik lakás, hanem csak egyszerűen az, hogy valakinek elege van ebből az életből, egyébként is gyenge természet, és szeretne minél hamarabb megszabadulni a földi élettől. Ez nem a hatodik lakás elvágyódása. Ez nem Szent Pál elvágyódása, ez szuicid hajlam. Ez egy depresszió. Teréz maga mondja, a gyenge alkat is okozhat ilyeneket, különösen érzékeny személyekben. Ez a nő, Istenem. Tehát doktor Avilai Teréz pszichiáter. Tehát ez érzékeny személyekben a gyenge alkat okozhat ilyen vágyakat. Akik minden aprócska dologra sírva fakadnak. Írja. Ezek ezerszer is azt fogják hinni, hogy Istenért sírnak, pedig nem így van. És megtörténhet, hogy amikor nagyon könnyeznek, felgyűlik valamilyen nedv a szívben, ugye a korabeli ilyen orvostudomány mindent ezekre a nedvekre vezetett vissza, és elsősorban ez, és nem az Isten iránti szeretet okozza, hogy szinte képtelenek abba hagyni a sírást. Mivel pedig már megértették, hogy a könnyek jók, nem engedik el őket, sem más nem akarnak csinálni, hanem amennyire lehet, rásegítenek. Rásegítenek. Ez Avilai Teréz, tehát saját írása, amit most mondtam. Úristen! Tehát, hogy a sírás és a könnyek azok jók. Van a könnyek adománya, és van az, hogy sírunk. Persze, mert hát néha az életben van ilyen. De azok kierőltetése és az életszentséggel való azonosítása már nem jó. Tehát aki csak csupán emberi gyengesége miatt mindig sír, de még rá is erősít, és tüzeli magában ezeket az önpusztító hajlamokat, az nehogy ez azonosítsa az életszentséggel. Ő csak szegény, vallásos neurózisban szenved. Nem tud a világgal megbékélni, nem tudja a helyét megtalálni a világban, ezért könnyű a vallásban megtalálni azt, hogy na én ez alapján, ezek segítségével kiszállhatok a világból. És ugye mondtuk, nem erre vagyunk hivatva. És Teréz itt figyelmeztet, amikor valaki mindig sír, és még ki is erőlteti a könnyeit, hát az ezt ne azonosítsa az életszentséggel. Egyébként sem ettől függ a dolog. Igen, azt írja, ne gondoljuk minden abban áll, hogy sokat sírjunk, hanem hogy lássunk neki keményen a munkának és az erényeknek. Hoho, mindig sírok, és a világ olyan rossz az élet. Jó van, bogárkám, lehet néha sírni. És az mindenkinek kell, és az megtisztít, az kijön. De amikor valakinek ez a teljes egész élete, hogy sírok a szanyarú sorsom miatt, lehet ilyet, de Teréz azt mondja, hogy el kéne jönni ma az időnek, hogy keményen nekiállok a munkának, és az erényeknek. Tehát, hogy amikor már kisírtam magam, akkor végre elkezdek magamon dolgozni, elkezdek ugye dolgozni a szabadságomon, ha mondjuk a körülményeim annyira nehezek, akkor elkezdek dolgozni azon, hogy hogyan lehetek belsőleg szabad a körülményeimtől. És nem mindig ugye benne lenni ebben a ilyen világ megvető elvágyódásban, depresszióban, stb. Fogadjuk el a könnyeket, de ne erőltessük, mondom én. Igen, tehát a könnyek jó van, ha vannak, és kell is. Valakinek nagy felszabadulás, és ez tényleg az, amikor kisírjuk magunkat, de ne erőltessük őket. Ne gondoljuk azt, hogy minden ezen múlik. És hogy van, aki könnyebben sírja el magát, valaki nehezebben sírja el magát, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy valaki ilyen kemény szívű, valaki meg aztán teljesen szeretetben él. Nem, vannak ilyen személyiségjegyek. Tehát valaki nagyon-nagyon könnyen el tudja magát sírni dolgokon, és ez belefér. Van ilyen, de ne azonosítsuk ezt a nagyszentséggel. Egyáltalán nem. Végül ennek a fejezetnek a végén, hát kicsit mintha Teréz itt eltérne, de itt mond egy érdekességet. Nem tudok magam se ezzel mindig sokat kezdeni, de nézzük már meg. Teréz itt a 10. pontban egy ima formát ír le. De nézzük meg, mi ez. Ezek között az egyszerre fájdalmas és jóleső dolgok között ugye már fülelünk, hogy fájdalmas és jóleső, ugye ez a hatodik lakásban nagyon sokszor ott van. A mi Urunk olyan újjongást és különös imádságot ad a léleknek, aki nem érti, mi az. Hát terészként ebből még mi se, úgyhogy menjünk tovább. Ha megadná nektek ezt a kegyelmet, nagyon dicsőítsétek őt, de tudjátok meg, olyan dolog ez, ami elmúlik. Már most megmondom. Kösz, de ezért nézzük tovább. Ez véleményem szerint a képességek nagy egysége, amelyeknek a mi Urunk szabadon engedi élvezni ezt az élvezetet, és az érzékeknek úgy szintén, anélkül, hogy megértenétek, mi az, amit élveznek, és hogyan élvezik. Most jön az önkritika. Abrakadabrának tűnik ez, mondja ő, abrakadabrának tűnik ez, egy másik spanyol szót használ, de a magyarok íjatták vissza, hogy abrakadabrának tűnik ez, de kétségtelenül így történik. A lélek olyan határtalan élvezete ez, amelyet nem akarna egyedül élvezni, hanem el akarna mondani mindenkinek, hogy segítsenek neki dicsérni a mi Urunkat, mert erre irányul minden törekvése. Ó, micsoda ünnepet és felvonulást rendezne, ha tudna, hogy mindenki fogja fel az ő örömét. Úgy érzi, magára talált, és mint az apa a tékozló fiú miatt, szeretne meghívni mindenkit és nagy ünnepet csapni. Amiért olyan helyen látja lelkét, ahol nem kételkedhet benne, hogy biztonságban van. És én azt gondolom, igaza van, mert a lélek legmélyének ekkora belső öröme ilyen nagy békességgel, és hogy minden örvendezése Isten dicsőítésére sarka jött, nem származhat a gonosz szellemtől. De értékes volt ez, tehát mondd egy ilyet, hogy a lélekre rájön néha egy akkora öröm, hogy ezt szeretné az egész világgal megosztani. Ha szervezhetné egy ünnepet, akkor a Föld összes emberét meghívná erre az ünnepre, és szeretné, hogy mindnyáján együtt dicsőítsék Istent az ő nagy tetteiért. Ezt azért szeretem, ezt a részt, bármennyire is ez egy szimbolikus dolog, de azért ez az újjongás, amit egyébként a latin egyházban megvan ennek a neve, hogy jubiláció. Igen, amikor egy teljes tömeg úgy együtt imádkozik, de olyan most nem az, hogy ima szöveget mond el csupán, hanem bár lehet azt mondják el, de a lelkük úgy összeér közben. Ilyen tapasztalatunk talán már volt, hogy amikor akár templomba, akár valami közös imádság alatt úgy megérezzük, hogy most mi tényleg összeért a lelkünk, és tényleg együtt dicsérjük Istent. Ezt azért szeretem, mert ez megint ugye ellentéte ennek a bizonyos dolognak, hogy hagyjuk itt ezt a csúnya, örömtelen, szomorú világot. Hogy a szent ugye az lenne, aki nem tud örülni, élve, ezt a szót meg is gyónja, hogy élvezet, ha erre gondolt meg. Teréz meg ezt írja ámban. Élvezi ezt, élvezi azt, élvezi amazt, mindent élvez ez a lélek. Jézus Mária. Tehát, hogy van ezt valaki meggyónná, hogy ilyen szó eszébe jutott például. Tehát látjuk, hogy mennyire a valódi szent az a két lábon áll a földön, és megengedi magának azt az örömöt, amit meg lehet, amit kap. És nem nyomja el, nem éri meg bűntudattal, hanem igenis, főleg amikor Istenre vonatkozik ez az újjongás, ez a dicséret, hagyja, hogy ez földről jön a szívében. És legszívesebben egy óriási ünnepet és fölvonulást szervezne. Annyira szép ez. Mert ez megint az ellentéte, mondom, ennek a begubózott, áldozat jellegű, vesztes típusú, szenvedős keresztény életnek. Hogy a kereszténység az, hogy senyvedjünk, hogy minden rossz, hogy szomorkodjunk, hagyjuk itt ezt a világot. És a szentek nem. Képesek újjongani. Képesek élvezni azt az örömet, amit kapnak. Egészen emberek. És egészen ki tudnak teljesedni ebben. Csak megint a kereszténységről alkotott kép. A kereszténységre azt mondjuk, hogy ez egy örömtelen dolog, hogy ez arról szól, hogy felejtsd el az örömöket, vagy arról szól, hogy megvannak tisztítva a te örömeid. És még nagyobb örömet élsz át, mint amit valaha átéltél. Igen, ez egy pozitív kép a hitünkről. És hogyha ezt így tudnánk bemutatni, hogy a kereszténység tőlünk nem elvesz, nem megfoszt bennünket dolgoktól, hanem olyan dolgokat ad hozzá, amiről a világi ember nem is álmodik, hát akkor igen, ez sokkal vonzóbbnak lenne, sokkal vonzóbb lenne sokak számára. Na, hát akkor már ennyit. A hetedik fejezet nagyon érdekes lesz, Jézus emberségéről fog szólni. Kicsit vissza fogunk menni az alapokhoz. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten ugyanígy találkozunk.